Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és énekeljük a 98. Zsoltárunkat. A 98. Zsoltárunknak első versét. Énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel, mert nagy csodákat cselekedett. Testvéreim, a 329. énekünket keressük elő, 329. dicséretünket, és ennek a második versét énekeljük el. 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. És megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük te néked, hogy ma is elhoztál ide a te házadba, köszönjük gondviselő szeretetedet, amivel hordoztál bennünket az elmúlt napokban is. Köszönjük néked, hogy most együtt lehetünk egy gyülekezet közösségében, hogy téged magasztaljunk, téged dicsőítsünk. Köszönjük néked legfőképpen a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél, hogy legyen nékünk üdvözítőnk. Köszönjük néked, hogy eljöttél Jézus Krisztusunk erre a földre, meghaltál és föltámadtál, és most uralkodsz örökkön örökké. Magasztalunk téged, és kérünk segíts, hogy hinni tudjunk benne teljes szívünkkel, rá tudjuk bízni magunkat. Segíts arra, Úrunk, hogyha már átbíztuk magunkat a hitünkben, meg tudjunk újulni ezen a mai alkalmunkon. Kérünk, áld meg most a szívünket. Áld meg azokat, akik kisgyermeket hoztak ide. Áld meg azokat, akik gyászoló szívvel vannak közöttünk. Áld meg azokat, akik az úrasztalához jövünk majd, hogy részesüljünk a szent jegyekben. Úrunk, add, hogy minnyájan, akár kik is vagyunk, akár honnan is jöttünk, hadd találkozhassunk ma te veled ebben a templomban. Kérünk, áldj meg minket egyen-egyenként, nagy neved dicsőségéért. Amen. Jöjjetek akkor. Hallgass. hallgassuk meg, testvéreim, hogy hogyan parancsolta az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Máté evangéliumában olvassuk, a 28. részben. Jézus Krisztus így szólt. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És hadd olvassam még a mai fogadó igénket. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Kedves testvéreink, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, a gyülekezetünk közösségében. Örvendünk, hogy elhoztátok ezt a kicsi gyermeket, hogy megkereszteljük most. Ezt az igét olvasom most nektek, amit fogadó igeként is kaphattatok. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Isten meglátják. Úgy születünk meg mindnyájan, hogy a szívünk nem tiszta. A bűnnek a fogja és bűnök vétkek szennyezik be. Nem tiszta a szívünk. Szükséges, hogy valaki megtisztítsa azt a szívet. És tudjuk, a Bibliában egyetlen valaki van, aki meg tudja tisztítani a szívünket a bűntől, a vétkeinktől. Az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus. Az ő kegyelme a szívünknek a mosószere, a tisztítószere. Ez a drága tisztítószer nem olyan drága, mint a földi tisztítószerek, mert nekünk nem kell érte semmit sem fizetnünk. A kegyelem ingyen való. Ingyen való ajándék az Úrtól. Azok kapják meg, akik hittel elfogadják. Az Úr adja az ő kegyelmét, nyújtja az ő kegyelmét, mi pedig hittel elfogadhatjuk. És mihelyest elfogadtuk ezt az ingyen ajándékot, azonnal megtisztul a szívünk. A Biblia szerint, amikor megtisztul a szívünk, onnantól kezdve boldogok vagyunk. Boldogok vagyunk. Ha ti is boldogok akartok lenni velünk együtt, szükségünk van Jézus Krisztus kegyelmének, hitáltal való elfogadására, bűnbocsánatának hitáltal való megragadására. Ha ő megígérte, hogy ha megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól, akkor ez igaz. Szaván foghatjuk az Urat. És mihelyt szaván fogtuk, boldog emberekké lettünk. Ezt a kegyelmet, ezt a szív tisztító kegyelmet jelképezi a víz, amit a kis gyermeketeknek a kis fejére öntünk. A víz a testünket hivatott megtisztítani. De a kegyelmet jelképezi, ami a lelkünket hivatott megtisztítani. Kívánjuk nektek, hogy a kegyelem által megtisztított boldog szülők, keresztszülők legyetek, és kívánjuk, hogy ez a kisgyermek is, ő is Jézus Krisztus kegyelme által megtisztított boldog ember lehessen földi élete során. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy gyermeketeket megkereszteljük, kérdezlek benneteket, válaszoljatok lelkiismeretesen a gyülekezet színe előtt a következő két kérdésre. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetséges népébe, a látható keresztény Anya Szentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok, akarjátok. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljusson, és erről annak idején ő maga önként tegyen vallást a konfirmációkor, a gyülekezet színe előtt. Ígéritek-e ezt?
Ígéritek.
Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most gyertek fennállva, mondjuk el a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Marcel, keresztellek téged az atyának, fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Isten tiszteletünk folytatásaképpen a 225. énekünket lapozzuk fel, a 225. dicséretünket, és énekeljük el az első 5 versével. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennynek és földnek, szent teremtőjének. Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumának 8. részéből. János evangéliumának 8. részében, a 31. verstől 36. versig terjedő szakaszban ezt olvashatjuk. János evangéliuma 8. rész 31. és következő verseiben ez áll. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felelenékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Kedves testvéreim, elmúlt alkalommal a rabságról, szabadítónkról, szabadulásunkról és a szabadságról beszéltünk. Világossá válhatott, hogy a Biblia teljesen más értelemben beszél ezekről, mint ahogy azt mi megszoktuk a világban. A világi szóhasználatban az említett szavaknak semmi köze nincs bűnhöz, Jézushoz, kegyelemhez, új élethez. Az említett kifejezések teljesen emberi szinten maradnak. Rabságon értik azt, amikor egy másik ember hatalmában vagyunk, szabadítón azt, aki ebből a kiszolgáltatottságunkból, akár fegyverrel, akár tárgyalásos módszerrel kiment bennünket. Szabadságon azt értük, amikor csak nem teljesen függetlenek vagyunk. Nos, talán még egy dolgot érdemes itt fölemlíteni, a hazánkban is eluralkodott vadkapitalizmus szabadság értelmezését. Ennek a jelenségnek egyetlen célja van, a haszon. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy egyetlen istene van, a haszon, a profit. Minden ennek elérését kell, hogy szolgálj, és ennek elérésében semmiféle erkölcsi érték nem állhat. Megfigyelhetjük, hogy a haszont istenítő emberek, a haszont hajszoló emberek szüntelenül a szabadságról beszélnek. Egyéni szabadság, szabad verseny. A szabadságon azonban, testvérek, a közösséggel nem törődő önzést és mások szabad kifosztását értik. A haszon elérésében a szabadság zászlaja alatt mindent szabad. Az önzést és mások tönkretételét így lehet a szabadság bajnokaiként végbevinni. Nos, a világi ember tehát így szól, ha nem áll felettem senki, nem szól bele senki az életembe, a magam uraként magamnak élhetek, akkor szabad vagyok. Bizony, testvérek, nem könnyű félretenni ezeknek a fogalmaknak, mint rabság, szabadítás, szabadulás, szabadság, ezeknek a fogalmaknak a világi értelmezését, és megérteni azt, amit a Biblia ért ezeken a fogalmakon. A Biblia ezeket a fogalmakat, láttuk a múlt vasárnap, összekapcsolja a bűnnel, Jézus Krisztussal, a kegyelemmel, bűnbocsánattal. A világi értelmezés meg nem. Egészen leegyszerűsítve a kétféle szabadság felfogás közti különbséget, azt mondhatjuk, hogy a bibliai szabadság elválaszthatatlan Jézus Krisztustól, míg a világi szabadságnak semmi köze nincs Jézus Krisztushoz. Két példával is meg lehetne ezt világítani. Itt van például a nagyra becsült költőnk, Petőfi Sándor, a szabadság poétája, aki nagyon sok szép verset írt, és nagyszerű szabadsághős volt, de egy szót sem beszél Jézus Krisztusról. Egy szót sem beszél Jézus Krisztusról. Az ő szabadság fogalma, hogy Jézus Krisztusnak nincs helye. Egy másik példát szolgáltatott a napokban a liberális cseh törvényhozás, ahol is elfogadták azt a törvényt, ami lehetővé teszi az ő országukban a homoszexuálisoknak a házasságát. Az egyik politikus így nyilatkozott, hogy ezt a szabadságjogot biztosítani kell ennek a kisebbségnek. Arról még, hogy a homoszexuálisok gyermekeket fogadhatnak örökbe és nevelhetnek fel, eddig még nem esett szó, ám de mihelyest elfogadták a parlamentjükben ezt a törvényt, az érintett kisebbség azonnal bejelentette, hogy ez lesz a következő céljuk, ez a következő szabadságjog, amit maguknak ki akarnak vívni. Nos, a liberálisok így értelmezik a szabadságot, biztosítsuk törvényesen, amit az Úr bűnnek mond, de azt, amit ő törvénynek szabott, azt nehogy törvénybe iktassuk. Mi köze ennek a szabadsághoz, Jézus Krisztushoz? Semmi, testvérek, semmi. Láthatjuk, hogy a világi szabadság felfogás teljesen más, mint a keresztjén szabadság felfogás. És nagyon is előfordulhat, hogy miközben világi értelemben mondjuk szabadok vagyunk, vagy legalábbis viszonylag szabadok vagyunk, aközben bibliai értelemben mégis foglyok vagyunk. És előfordulhat, hogy bibliai értelemben szabadok vagyunk, noha külső világi értelemben pedig rabok vagyunk. Így fogalmaztuk ezt meg elmúlt vasárnap, hogy aki Jézus Krisztus fogja, az szabad, de aki szabad Jézus Krisztustól, az rab. Kicsit nehéz talán ezt megértenünk, de azért nem lehetetlen. Ma, ha ránézünk egy kicsit a kezünkben lévő vázlatra, akkor azt látjuk, hogy először a szabadsághoz vezető útról szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Most tudnélik a bibliai szabadsághoz vezető útról. Jézus Krisztus tehát úgy jön elénk a Bibliában, mint szabadító, akivel a bűn rabja, az ember, hitáltal kerül személyes kapcsolatba. Hit nélkül nem kerülhetek kapcsolatba vele, így szabaddá sem lehetek. Miben szükséges? Hinnem. Nem csak abban, hogy Jézus van, mert ezt a sátán is hiszi, és retteg is. Abban kell hinnem, amit ő mond nekem az örömhírben, az evangéliumban. Jézus az evangéliumban amnesztiát hirdet nekem. Kegyelmet hirdet nekem a bűn rabjának. Azt hirdeti nekem, hogy a Golgotai keresztjén elvette a bűneimet és azok büntetését, a kárhozatot. És egyúttal azt is hirdeti, hogy kellek neki, úgy, ahogy vagyok. Hirdeti, hogy nem kell tovább bűnösként élnem nélküle, hanem egy új életet kezdhetek, bűnbocsánatot kapva vele, a feltámadott Úrral. Jézus arra biztat, azon munkálkodik, hogy higgyek neki, hogy higgyem el, hogy a kínhaláláért bűneim megbocsáttattak, és vele egy új életet kezdhetek. Tehát testvéreim, az örömhírben Jézus a kegyelmet és önmagát ígéri nekem, személyesen nekem, és személyesen neked, aki itt ülsz. Amikor visszakérdezünk Jézusra, hogy tényleg minden érdemünk nélkül, a törvényének betartása nélkül már megbocsátott volna nekünk bűnösnek, és elfogadott mindannak ellenére, amilyenek mi vagyunk, ő azt mondja nekünk, igen, szerettelek téged, és szeretlek, ezért már megbocsátottam neked, és már elfogadtalak téged. Higgy ebben, és higgy bennem, és legyél az enyém. Kedves testvérek, aki hisz Jézus szavának, az evangéliumnak, az amnesztiának, amit ő hirdet nekünk a Biblián keresztül, aki hisz, annak a lelkébe végtelen békesség költözik, és öröm költözik. És mondhatjuk, hogy hála tölti bennek az embernek a szívét. Hála, amiből hálaadás fakad. Hálaadás fakad. Az a hálaadás, hogy köszönöm Jézus, hogy drága véredért megbocsátottál nekem, és elfogadtál engem, és én a tied lehetek. Hála legyen, és dicsőség legyen neked ezért. Köszönöm ezt te néked. Így szól imádságban Jézushoz egy valódi hívő ember. Egy valódi hívő ember. Persze azt mondhatja egy hívő ember, de nem érzek semmit. Nem érzek semmit. Azt gondoljuk, hogy valamit éreznünk kellene. Mindenképpen valami érzést, valami élményt várunk. Nem kell érzés, és nem kell élmény. A hit az nem egy élmény, és nem egy érzés. A hit az bizalom. Bizalom. Jézus Krisztusba, az ő szavába vetett bizalom. Hogyha mi bízunk benne és hiszünk benne, amit mond, akkor majd érezni is fogunk később. Érezni is fogunk. De a hitről jegyezzük meg, hogy az nem egy érzés. Nem egy hangulat, nem egy átsuhanó kis érzés a lelkünkön. Ez nem, az nem hit, az más. Miket a Biblia hívőknek és nem érzőknek nevez. Tehát testvérek, a valóban hívő ember az nem csak hiszi, hogy Jézus van, hanem hisz az ő beszédeiben, és rábízza magát a kegyelmes, őt szerető Jézus Krisztusra. Így szól magába, ha Jézus azt mondta nekem, hogy megbocsátotta a bűneimet, és megszabadított engem, akkor én egy szabad ember vagyok. Én egy szabad ember vagyok. Valóban szabad vagyok. Szabad vagyok a bűneimtől, szabad vagyok a kárhozattól, szabad vagyok az örök pusztulástól. Szabad ember vagyok, mert Jézus felszabadított engem, ezt hiszem, sőt egy idő után már tudni is fogom. Belső meggyőződésemmé válik, hogy engem Jézus felszabadított, és ezért egy szabad ember vagyok. Nem vagyok rabja a bűnnek, a halálnak, a kárhozatnak, a sátánnak, a sötétségnek, hanem az övé lehetek. Szabad ember vagyok. Az elmúlt héten olvastam egy könyvet, és abból elém jött egy jó példa. Egy hite miatt a Ceausescu érába bebörtönzött református lelkész Szilágyi Sándor bácsi írja az egyik raptásáról, Turbatu Vasile nevű kegyetlen, gonosz tekintetű emberről, akinek már a neve is azt jelenti, hogy veszett, de úgy is viselkedett. Mindenkibe belekötött ez az ember, azt mondja Sándor bácsi. aki nagyon ellenszenvesnek találta ezt az embert ott a cellában. De úgy szólt hozzá az Úr, és azt mondta neki, hát inkább imádkozzál ezért az emberért, ahelyett, hogy gyűlölöd. És elkezdett imádkozni Sándor bátyánk Turbatu Vasziléért. Egy napon váratlanul hozzáfordul ez a rabtársa. Ez a kegyetlen, önző, kemény ember. És azt mondja neki, kérem, negyedszer vagyok börtönben, most politikai fogoly vagyok. Mielőtt letartóztattak volna, egy kocsmába összeverekedtem két férfivel, akik úgy megütöttek, hogy elájultam. Azt hitték, hogy meghaltam, kivittek a jégre, levetkőztettek és ott hagytak, hogy fagyjak meg. De magamhoz tértem, és átkot mondtam az életemre, hogy addig nem nyugszom, míg mindkettőjüket meg nem ölöm. Tervem nem sikerült, mert letartóztattak és bekerültem ide, viszont itt a börtönben is a bosszúvágy fűt, hogy meggyilkoljam őket. Egy idő óta azonban nem tudok aludni, mert éjjelenként az a gondolat kerít a hatalmába, hogy keljek fel, és öljem meg itt egyik-másik rabtársamat, többek között magát is. Tud-e segíteni rajtam? Azt mondta neki Sándor bácsi, jó helyre fordultál, én nem tudok rajtad segíteni, de ismerem Jézus Krisztust, aki tud rajtad segíteni. Ő meg tud téged szabadítani az ördögnek ebből a csapdájából, mert az ő megszállottja lettél, és el akar téged veszíteni ez a nagy gonosz. Az üdvözítő Jézus azonban mondta Vasilének, nagyobb hatalom, mint a sátán, és imádkozni fogok érted, hogy ajánl fel a szívedet neki, és ő meg fog téged szabadítani. De a lelkész legnagyobb meglepetésére Vasile ott helyben elkezdett imádkozni. És Jézus Krisztushoz fordult azzal, hogy fogadja el őt Jézus. Hát erre a Sándor bácsi azt írja, nem volt mit tennem, bátorítottam őt azzal az ígével, amit Jézus mondott, hogy aki hozzám fordul, én nem küldöm el. Aki felé milyen nyitott szívvel, bizalommal jön, azt nem dobom el, nem vetem el magamtól. És ezután írja Sándor bácsi, hogy lefeküdtek aludni. Reggel aztán Vasile jön, hogy ilyen nyugodtan már rég nem tudott aludni. Ilyen nyugodtan már rég nem tudott aludni, békéje van. Ezután ez a kemény ember ott ült minden nap a cellába a lelkészel, és 10 napon keresztül a Bibliával foglalkoztak, amikor elvitték Vasilét egy másik cellába. 10 nap múlva hozták megint vissza. Hogy vagy Vasile? Kérdezte Sándor bácsi. És azt mondta, ez a kemény tekintetű, gonosz szívű ember, tele van a szívem a Krisztus békéjével. Tele van a szívem a Krisztus békéjével. Szabad volt, testvérek, ez az ember ott a börtönbe. Mert Jézus fogjává lett a Ceausescu börtönébe. Szabadabb lett, testvérek, mint azok, akik annak idején Bukarestbe a parlament folyosóit rótták. Szabadabb lett. Ha Jézus megszabadít, testvérek, akkor valóban szabadok leszünk. És ennél csodálatosabb dolog nincs is. Egy halleluja ének van, amit szoktunk is énekelni a bibliaórákon. Tégy fogjoddá, Uram, és akkor szabad leszek. Tégy fogjoddá, Uram, és akkor szabad leszek. Talán még el szabad mondani erről a Szilágyi Sándor bácsiról azt, hogy többször bezárták őt egyedül ilyen magánzárkába, ahol kellett neki körülbelül több alkalommal is egy hetet eltöltenie. Az azt jelentette, hogy egy napot kapott enni, aztán utána 2 napig nem kapott, aztán megint kapott. És hát ezt a rabok nagyon nehezen tűrték. És amikor ott volt bent egyszer egy ilyen büntetésben, akkor a magánzárka előtt megállt az egyik rabtársa, és beszólt neki, hogy hogy érzed magad, Sanyikám? Mire így válaszolt belülről a Sándor bátyánk. Tudod, hogy Anti, mint a boldog mennyasszony forrón szeretett vőlegénye mellett a saját lakodalmán. Na hát ezt nem lehet megérteni. Ezt csak azok értik, akiket Jézus felszabadított. Mert még az ember akkor a magánzárkába is lehet szabad. És lehet boldog. Jézus Krisztusának az oldalán. Ez a szabadság, testvérek. Ez a valódi szabadság. Nos, nézzük egy kicsit tovább a második pontunkat, hogy hogyan jellemezhető ez a Jézus Krisztustól nyerhető valódi szabadság. Erről a szabadságról, testvérek, a Római Levél 6. része alapján hadd beszéljek most úgy, mint egy érme 2 oldaláról. Az érem egyik oldala az, fejtegeti ott az apostol, hogy felszabadultunk a bűnnek a kényszere alól. ha Jézusé lettünk, akkor már nem vagyunk a bűnnek az ellenállhatatlan kényszere alatt. Szabad az ember az uralom vágy kényszerétől, az önmegvalósítás kényszerétől, a gyűlölet kényszerétől, a testi kívánságok kényszerétől, a dicsvágynak, a félelemnek, az indulatoknak a kényszerétől, a beidegződésektől, az alkoholtól, a drognak, a reklámoknak, a közvéleménynek, a pénznek és sok minden egyébnek a kényszerétől, az uralmától, az irányításától. Ez az éremnek az egyik oldala. Felszabadultunk egy ilyen belső, nem külső dolgok, ezek lelki, belső dolgok, egy belső muszájtól, egy belső keltől. És az érem másik oldala az, hogy az igazságnak lettetek a szolgáivá. Felszabadulva a bűn alól, az igazságnak lettetek szolgáivá. Tehát a felszabadított ember szabad arra, hogy az igazságnak, vagyis Jézus Krisztusnak, az ő akaratának szolgáljon, és azt tegye, amit ő mond. Szabad vagyok arra, hogy megbocsássak. Szabad vagyok arra, hogy szeressem még az ellenségeimet. Szabad vagyok arra, hogy hűséges legyek. Szabad vagyok arra, hogy bízzak benne aggodalom nélkül. Szabad vagyok szeretetben szolgálni. Szabad vagyok Bibliát olvasni. Szabad vagyok imádkozni. Szabad vagyok szolgálni. Úgy, ahogy ő mondja nekem. Vagyis testvérek, mint egy éremnek, így két oldala van ennek a Krisztustól kapott szabadságunknak, mert egyrészt szabadok vagyunk a bűnnek a kényszerítő hatalmától és erejétől. Lehet még bűnt elkövetni, de nem muszáj, nem kell. És a másik oldal pedig az, hogy szabadok vagyunk jót cselekedni, az igazságot cselekedni. Nem muszáj, de szabadok vagyunk rá. Szabadok vagyunk rá. Szabad nem erőlködni, hogy az Isten törvényének a betartása által megkaparintsuk az üdvösséget. Nem. Szabad bíznom abban, hogy a kegyelem már engem üdvözített. Szabad vagyok nem kezembe venni a poharat, hanem helyette valami mást inni. Szabad vagyok a munkamániámtól. Arról, hogy időt szakítsak a bibliaolvasásra és a gyülekezetben lévő testvéreimmel való együttlétre és szolgálatra. Szabad vagyok a pénzemtől is, ezért még oda is adhatom jó célokra, ahelyett, hogy kuporgatnám. Szabad vagyok kikapcsolni a tévét, és helyette olvashatok valami mást, vagy lefekhetek. Szabad vagyok a rettegéstől, a szorongástól, és élhetek lelki csendességben és békességben. Szabad vagyok a titokzatos pénzhatalmak manipulációjától. Arra, hogy az Úr irányítsa a gondolataimat és a véleményemet. Szabad vagyok egy fönnálló politikai rendszertől is. Most ebben a pillanatban mindegy, hogy milyen színű. Mindegy, nem attól függök. Jézustól függök. Szabad vagyok a számítógéptől, hogy fölálljak onnan, és elmenjek a gyerekeimhez, vagy a feleségemhez, vagy a férjemhez, hogy velük időt töltsek, és időt szálljak rájuk. Szabad vagyok a saját életemre vonatkozó elképzeléseimtől, terveimtől, hogy azzá legyek, amivé Jézus Krisztus akar engem tenni. Szabad vagyok attól, hogy a saját dicsőségemet hajszoljam állandóan arra, hogy Jézus dicsőségéért munkálkodjak. Szabad vagyok arra is, hogy ne gyűlöljem az ellenségeimet, hanem szeressem. Egy újabb példa jön elém ebből a könyv, most már ennél a könyvnél fogok maradni, a Szilágyi Sándor bácsi könyvénél. Azt kérdi egyszer egy kihallgatáson tőle a kihallgató tiszt, hogy, illetve ő kérdezi a kihallgatót, mit keresünk mi itt? Tiszt úr, mit keresünk mi itt? Hiszen soha nem álltunk a rendszerükkel szembe. Azt mondja neki a tiszt, hogy maguk hívők, idealisták, mi kommunisták, materialisták vagyunk, minden idealizmus gyűlölői, tehát alapvetően ellenségek vagyunk, mondja a tiszt. Mire azt mondja Sándor bátyánk, na legalább tudom, hogy mihez tartsam magam. Mihez? Ahhoz, amit Jézus mondott, szeressétek ellenségeteket. Mi lehetünk a maguk ellenségei, de maguk soha a mieink, mert mi csak egyet tehetünk, szerethetjük magunkat. Szerethetjük magukat. Hát itt van a szabadság, testvérek, ugye? Szabad vagyok a gyűlölettől, az érem egyik oda, arra, hogy még a kihallgató tisztemet is szeressem. Amikor gúnyolódva egy másik alkalommal azt mondja ez a tiszt, hogy na, nézze, mi van ott a Bibliába? Hát, amit a kezébe tartott. Azt mondja, az van ideírva, hogy az elveszettet megkeresem. Na, kíváncsi vagyok, hogy hogy keresi meg magát itt az Isten. A mi börtönünkben, mondja a szekus tiszt. Mire azt mondja Sándor bátyánk, nem engem keres, mert nem én vagyok az elveszett, engem már megtalált. Magát keresi. Az Isten magát keresi. Csak néz a tiszt, és küldte vissza a cellájába. Fölszabadulnak erre testvérek, hogy félelem nélkül és gyűlölet nélkül bizonyságot tegyenek a Krisztusról a rabtartóiknak. Ez a valódi szabadság, testvérek. Nyilván értjük itt azt, hogy a keresztény szabadság az nem egy korlátlan szabadság. Fölszabadultunk a bűn kényszere, uralma alól, de nem arról, hogy aztán most már mindent csináljunk, most aztán már minden szabad, bűnözni, vétkezni, mindent csinál, mert szabad vagyunk. Nem. Szabadok vagyunk az igazságra. Az igazság szolgái lehetünk. Jézus Krisztus szolgái. Nézzük a harmadik gondolatkör, testvérek, a szabadságunknak a megtapasztalását. Ez egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék itten elmondani. Nem minthogyha az előzőek nem lettek volna fontosak, de ez is fontos. A hívő ember, hogyha hiszi az Úr Jézusnak, hogy ő felszabadította őt a bűn uralma alól, és szabaddá tette arról, hogy az igazságnak engedelmeskedjen, akkor a következőkre kell ügyelnie. Először is szükséges, hogy úgy gondolkodjunk, hogy az Isten gondolkodni tanít minket. Azt mondja Pál apostol, gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Jézus Krisztusban. Római levél 6. része. Egyszerűen meg kell gondolnom, mint hívő ember, minden nap, meg lehet gondolnom, hogy meghaltam a bűnnek, nem, nincs fölöttem hatalma, de Jézus Krisztusnak hatalma van fölöttem. Meg kell gondolnom, hogy milyen szabadulásba részesültem. Kell, hogy ezt a gondolatot a Szentlélek a szívembe vésse. És én tudjam azt, hogy én nem vagyok már a bűnnek a rabja, hanem Jézus Krisztus által felszabadított ember vagyok. Tudnom kell ezt, gondolnom kell erre, emlékeztetni kell magamat erre. Ott kell, hogy legyen mindig valahol a gondolataim mögött ez a drága igazság. Gondoljátok, hogy meghaltatok a bűnnek, és éltek az Istennek Jézus Krisztusban. Majd aztán, testvérek, a konkrét kísértéskor, amikor jelentkezik valami, hogy na ezt és ezt, üss vissza, szólj vissza, sérts vissza, fordulj magadba, és így tovább, hazudj, lopj, paráználkodj, csald meg. Amikor jelentkezik, testvérek, a kísértés, akkor azt mondja a hívő ember, Úr Jézus, köszönöm, hogy azt mondtad, hogy megszabadítottál a bűntől, és szabaddá tettél az akaratod követésére. Köszönöm, hogy ezért szabad vagyok, most sem a bűnnek szolgálni, hanem neked szolgálni. És én oda is adom magamat neked, a te akaratod követésére. Ez a szívünkben, a lelkünkben sokkal rövidebben hangzik el ez az imádság, mint hogy én most itt elmondtam. A lélekben gyorsabban történnek a dolgok, itt most én, ahogy így elmondom, mint egy lassított felvételt látnánk. De oda fordul az ember Jézushoz, a hívő ember, és azt mondja, köszönöm, hogy szabad vagyok, Uram, mert azt mondtad. Szabad vagyok attól, hogy ezt a bűnt elkövessem. Arra, hogy a jót tegyem, amit te kívánsz tőlem. A jót tegyem, amit te kívánsz. És csodálatos dolog, hogy egy ilyen hívő gondolat villanás után, testvérek, az a bűnös indulat, az a bűnös kísértés elveszti a maga kényszerítő vagy sodró erejét. Elveszíti. És a lelkünk erőt nyer az Úrtól, annak a jónak a véghez vitelére, amiről tudjuk, hogy azt kéne tennünk. Erőt nyerünk a jóra, miközben megerőtlenül a rossznak az ereje, a csábításnak az ereje. Hogyha egy adott esetben azonban nem tudunk úgy szólni, hogy legyen néked dicsőség Jézusom, hogy szabaddá tettél a jóra, és ezért nekem nem kell tennem, amit te tiltasz, akkor mondom, ha nem villan ez be a fejünkbe, elkövethetünk bűnt. Nagyon is elkövethetünk bűnt, el is követünk, testvérek. Élhetnénk a szabadságunkkal, de nem élünk. Élhetnénk a szabadságunkkal, de úgy élünk, mint egy rab. És ez sokáig, sokáig így marad. Valószínűleg addig még meg nem hallunk. De akkor is szabadok vagyunk a jóra. Sajnos itt az történik velünk, mint a börtönből kiszabadult rabokkal, ugyancsak Szilágyi Sándort idézem, Volt egy ember, akivel ott összekerült a börtönbe, az már nem is tudom, hanyadik alkalommal volt börtönbe. És azt mondta ez az ember, tudja, amikor én kiszabadultam legutoljára, nem bírtam hazamenni. Leültem a börtönnek a kapujába, ott ültem a kofferon. Úgy kellett, hogy kijöjjenek a börtönőrök, és elkezdjenek vezetni a hazafelé. Hogy induljak már, ne ücsörögjek itt a börtön. Utána azt mondja, mentem hazafelé, minden háznak a falát megcsókoltam. Utána nem bírtam a rácsokat elviselni. Még a madarat, a testvéremnek, vagy valamelyik családnak, meg a madarát is kieresztettem a kalickából, mert nem bírtam. Utána jártam dolgozni egy kis ideig, elkerültem az utcákat, ahol olyan kerítések voltak, amelyiknek rács volt, amelyiknek a kerítése rácsot formázott. Ezek az annyira beleivódik a lelkébe az embernek a rabság, hogy utána nem bír szabadon élni. Sok rab mondja ezt, hogy utána, akkor kiszabadult, akkor ugyanúgy riadt föl éjjel, ugyanazokba az időpontokba, ugyanazokat a szokásokat, étkezési szokásokat veszi föl, és rá ragad az ember a rabság. És nehezen válik. Így vagyunk, testvérek, mi is, hogy annyira bele vagyunk gyökeresedve a bűnnek a fogságába, hogy amikor már szabadok vagyunk, akkor is sokszor úgy viselkedünk, mintha rabok lennénk. Nem élünk a szabadságunkkal. Pedig élhetnénk. Élhetnénk. Olyan jó lenne még azt a szívünkre venni, amit a római levélben, ugyancsak a 6. részben ezzel kapcsolatban mond az apostol, hogy hát szánjátok oda magatokat. Ne csak gondoljátok meg, hogy ti már szabadok vagytok, hanem jussatok el arra a döntésre, hogy oda szánjátok magatokat az Istennek. Az ő akaratának a teljesítésére. Ahogy eddig oda szántátok magatokat a bűnnek, hogy a bűnt csináljátok. Lopjatok, csaljatok, hazudozzatok össze-vissza. Most szánjátok oda magatokat az Istennek, hogy az igazat mondjátok majd, és becsületes, tiszta emberek lesztek. Eddig a bűnnek a fegyverei volt minden tagotok, mondja az apostol. A bűn használt benneteket. Rombolta a családi életeteket, a munkahelyi életeteket, minden tönkretett. Az országot tönkretette rajtatok keresztül a bűn. De most szánjátok oda magatokat az Istennek, hogy ő használja a ti tagjaitokat, kezeteket, lábatokat, szemeteket, fületeket, gondolataitokat, ő használja, és ti az ő fegyvereivé legyetek, élő fegyverekké legyetek az ő kezében, akik az igazságot mozdítjátok elő, a jóságot, a szépséget, a becsületességet mozdítjátok elő. Szánjátok oda magatokat. Testvérek, ezt is meg lehet tennünk, ha hívők vagyunk. Újra meg újra. Nem csak meggondoljuk, hogy mi szabadok vagyunk Jézus Krisztus kegyelme, hanem oda is szánjuk magunkat, hogy konkrétan az ő akaratát fogjuk cselekedni. Az ő akaratát fogjuk cselekedni. Élhetünk szabadon, testvérek. Meggondolva a szabadságunkat. Adott esetben emlékeztetve magunkat erre. Átélhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy megerőtlenedik a bűn kényszerítő ereje, és szabadokká válunk a jóra. És oda szállhatjuk magunkat testestől, lelkestől Jézusnak, hogy az ő kezébe váljunk mi. Fegyverré. Az ő emberei legyünk mi, ott, ahová állított. Végül, testvérek, az utolsó gondolat. A szabadság forrására vesünk egy pillantást, aki nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. A szabadság forrása az Úr Jézus Krisztus. Szabad arra Jézus, hogy ott hagyja a mennyei dicsőségét, és eljön a földre, fölvevve az emberi természetünket. Szabad arra, hogy ellentmondjon a nép hatalmasainak, független volt azoknak a vélekedéseitől, áskálódásaitól, akik körülvették őt. Szabad volt a közvéleménytől, a közhangulattól. Jézus szabad volt a haláltól, a démonoktól, a természet törvényei fölött is áll. Te Jézus szabad volt. A legszabadabb valaki ebben a mindenségben. A legszabadabb. Szabad volt magára vállalni a bűneinket, és azok büntetését, a Golgota keresztjén. Szabad volt arra, hogy érettünk vért izzadjon, hogy a keresztet a vállára vegye. Szabad volt arra, hogy megengedje, hogy átszögezzék a testét, hogy leköbdössék. Szabad volt erre. Szabad volt erre. Szabad volt, hogy a kereszten még a gyilkosaiért könyörögjön. Szabad volt arra, hogy elhagyja őt az atya, szabad volt arra, hogy a pokorra szálljon, hogy mondtuk a hitvallásunkba, és átélje helyettünk is a kárhozatot, hogy mi a mennyekbe mehessünk. Szabad volt Jézus. Szabad arra is, hogy most uralkodjon a mindenség fölött. És arra is szabad lesz, hogy még egyszer eljöjjön, ítélni élőket és holtakat.
És ott fogunk állni mi is előtte. És szabad lesz arra is, hogy akik ellene vannak, azokat elkárhoztassa. És szabad lesz arra, hogy akik hittek benne, azokat üdvözítse. Jézus szabad, testvérek. És hogyha valaki minket meg tud szabadítani ebben a világban, akkor az egyes egyedül ő. A valóságos szabadságot senki mástól nem kapjuk meg. Se Fidesztől, se MSZP-től, se SZDSZ-től, se Európai Uniótól, se nem tudom én kitől. Valóságos szabadságot nem. Vegyük ezt nagyon komolyan. Ha valaki nekünk valóságos szabadságot ígér itt, emberi alakba öltözve, legyen akár mennyei angyal, abból a legnyomorúbb nyomorúság, rabszolgaság lesz. Valódi szabadság Jézus Krisztustól származik. Ha megszólít bennünket, benneteket, és hirdeti nektek a teljes amnestiát, testvéreim, az új életet az ő oldalán, akkor higgyetek benne, és kövessétek őt. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, az egyetlen szabad személyt ebben a mindenségben, aki eljöttél ide, és meghaltál érettünk a kereszten. Köszönjük te néked, hogy vállaltad, hogy a rabok keresztre feszítsenek, azért, hogy ezek a rabok egyszer megszabaduljanak, és valóban szabad emberekké váljanak. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogyha már rád bízhattuk magunkat, és átélhettük, hogy felszabadítottál minket a rossztól a jóra. Köszönjük néked, hogy ez nem valami mese, hanem a te benned hívő emberek életében egy drága valóság. Köszönjük, hogy gondolhatjuk azt, hogy meghaltunk a bűnnek, és élünk most már te néked. És köszönjük, hogy oda is szánhatjuk magunkat te neked, hogy ne a bűnnek az eszközei legyünk, hanem a te eszközeid legyünk ebben a világban, ott, ahova állítottál. Köszönjük te néked, hogy ha te eszközeiddé válunk, akkor vagyunk igazán szabad emberek. Akkor vagyunk igazán boldogok, még akkor is, ha külsőleg rácsok vesznek körül minket, ha mindenféle kényszer vesz körül, ha kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Légy áldott a valóságos szabadságért, amit benned kaphattunk. És köszönjük, hogy ez megtapasztalható. Köszönjük, hogy valahányszor fölnézünk rád, és élünk a te erőddel, a te drága ígéreteiddel, valóban átélhetjük, hogy szabadok vagyunk a bűnkényszerétől a jó elkövetésére, véghezvitelére. Segíts, Uram, hogy reflexé váljon, állandóvá váljon a szívünkben, lelkünkben a szabadság megélése. Köszönjük néked, hogyha elbuknánk is, van kegyelem, van bocsánat, és szabad újra kezdenünk. Légy áldott, Urunk, a mai ígédnek tanításáért, és kérünk téged arra, hogy áld meg a gyülekezetünket. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztald meg őket drága kegyelmeddel, szereteteddel, és te pótold be azt, akit elveszítettek. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt a kisgyermeket is, akit megkereszteltünk családjával, ismerősökkel együtt. Kérünk, hogy a te áldásod, szeretetet kísérje az ő életüket is. Imádkozunk azokért a gyermekekért, akik ide járnak a gyülekezetünkbe. Kérünk, munkálkodj a szíveikben, hogy megismerhessenek téged, és a tieidé váljanak. Esedezünk hozzád a mi népünkért, Urunk, azért, hogy segítsd ezt a népet valóban megszabadulni, azáltal, hogy hozzád tér, hogy megismer téged. Könyörülj meg ezen a mi népünkön, Urunk, hogy ne akarjon bennmaradni a bűnnek a rabságában, sötétségében, a pokolban. Könyörülj meg ezen a népen, Urunk, hogy általad a valódi szabadságra eljuthasson. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindezeket bizalommal tehetjük a te kezedbe. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottaink voltak az elmúlt héten. Március 14-én délután 2 órakor a tiszakécskei református temetőben búcsúztunk Pauk János testvérünktől, akit 96 esztendős korában szólított el közülünk az ő teremtője. Személyében gondnokunknak, dr. Pauk Jánosnak az édesapját vesztettük el, de hiszük, hogy a menny nyert valakit. Isten vigasztalását kívánjuk az ő itt maradott özvegyének, fiának, unokájának, az egész családnak. Másik halottunk Kocsis Istvánné, született Borka Erzsébet, akit 97 esztendős korában szólított el teremtője. Az ő temetése itt volt Újszegeden a római katolikus temetőben március 17-én délelőtt 11 órakor. Isten gazdag vigasztalását kívánjuk a lányának, unokájának, unokahúgainak, az egész család minden kedves tagjának. Hirdetem a testvéreknek, hogy amint láthatják, az Úrnak szent asztalát megterítettük, amikor elénekeltük a 226. énekünket utána, aki nem kíván részt venni az úrvacsoraosztáson, attól búcsút veszünk, de mindenkit szeretettel hívunk és várunk az úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek még, hogy a jövő heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Külön is kiemelem, hogy hétfőn nyugdíjas délután lesz, délután 14:30-kor. Szeretettel várjuk az idősebb testvéreket, bár lehet, hogy fiataloknak érzik még magukat. A bibliaóránkat és a többi alkalmat is a szokott időben megtartjuk. Hirdetem még azt, hogy jövő vasárnap délután lesz női délutánunk. Az lesz a címe, hogy Kegyelem vagy Fegyelem. Siposete Ámosné, édesanyám jön majd, és ő vezeti ezt az alkalmat. Erre is szeretettel hívjuk a fiatalabb és idősebb asszonytestvéreket, lányokat is. Gondolom, mindenkinek hasznos lesz ez a délután. Tehát ez jövő vasárnap délután, 16:00, ha jól emlékszem, de a havi programunkban benne van a pontos időpont. Szeretettel várunk erre az alkalomra mindenkit. Hirdetem még azt, testvérek, hogy a nagysolymosi kirándulással kapcsolatban kint van a jelentkezési ív, szabad jelentkezni, ahogy elmenjünk a testvérgyülekezetünkbe. Van egy anyag is, ami, mert minden le van írva, az egész program le van írva, részletesen is egy ismertető, azt is meg lehet kapni, hozzá lehet férni. Invitálom a testvéreket, hogy menjünk el székelyföldi testvérgyülekezetünkhöz, és látogassuk őket, vigyük az igét, az evangéliumot, vigyük a segítséget, amit tudunk, legyünk közöttük. A másik hirdetnivalón pedig az, hogy a gyülekezeti hetünket, amit augusztusban szoktunk tartani, hát úgy volt most is, hogy Mátraházán tartjuk, de Mátraházán most nem tudjuk tartani, mert szétszedik az üdülőt, úgyhogy oda most nem tudunk elmenni, viszont helyette sikerült ugyanarra az időpontra találni egy másik helyet a balatoni felvidéken, a Káli medencében, Monoszlón, egy kis zsákfaluban. Van ott egy kis szálloda, 40-45 főt el tudnak szállásolni, sokkal kényelmesebb, mint a Mátraháza, szebb is a maga a szobák berendezése, fürdőszobás, rendes háromcsillagos szálloda tulajdonképpen. Az ára pedig alig valamivel egy pár száz forinttal, talán 200 forinttal drágább, mint Mátraháza. 3500 forint egy teljes nap ott. Étel, ital, ágynemű, minden benne van. Tehát ezt is ajánlom a testvéreknek, nézzék meg, aki már tudja, hogy szeretne eljönni, azt kérem, hogy iratkozzon fel. Tehát Monoszlóra mennénk a gyülekezeti hetünkkel. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, a 226. énekünket lapozzuk fel. 226. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Ennek énekeljük el, testvérek, az első versét, és utána mondom, aki nem kíván részt venni, az eltávozhat közülünk, attól innen búcsút veszek, áldást és békességet kívánok, de aki itt szeretne maradni, a szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához.